Kedves hallgatóink, az Ószövetségi Zsoltárokban a hit szava szólal meg, legnagyobb öröksége a keresztény ember számára az Istenre való teljes ráhagyatkozás. Dezső Attila sátoralja újhelyi lelkipásztortól az első Zsoltár magyarázatát hallhatják a következő percekben, az Isten szeretetében és Krisztus követésében megélt élet gyümölcseiről és ékességéről, az Isten törvényeiben való gyönyörködésről beszélünk a következő percekben, a riporter Jászter Beáta.
Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pejva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Így szól az első Zsoltár. Micsoda nyitány, a legszebb sorok, ami magába foglalja az összeset.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. A Zsoltárok kapujánál vagyunk. Beléptünk a Zsoltárok világába, és valóban szinte sűrítve benne van a teljes evangélium és minden, amire nekünk szükségünk van. Úgyhogy aki ma nyitott szívvel van itt közöttünk, és van jelen is így hallgatja ezt az első Zsoltárt, annak garantáltan megtelik majd mennyei kincsekkel a szíve és a lelke.
Nézzük akkor, hogy hogyan szól az Úr lelke hozzánk ebből a Zsoltárból. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. A vízmeder mellett van ez a fa. Hogyan gondolkodjunk erről? Mi a szimbolikája, mi a jelentése?
Igen, tehát legelőször talán azt érdemes tisztázni, hogy ez a Zsoltár magáról az Istenről, a Szent Háromság Istenről beszél, az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről, és azzal nagyon jól megfogta Beáta a szívét ennek az egész Zsoltárnak, hiszen az, hogy a vízmeder mellett van ez a fa, tehát az a víz, aminek medre van, az mindenképpen folyóvizet jelent. És az a lényeg, hogy ebben mozog a víz, és a Biblia mindig a mozgó vizet, az állandóan cserélődő újabb és újabb és újabb vizet, azt élő víznek nevezte, és ennek hatalmas szerepe van Izraelben mind a mai napig. Ugye tudjuk azt, hogy az ókori világban, de talán mind a mai napig Izrael éghajlatában vannak az úgynevezett őszi esők, meg vannak a tavaszi esők, és köztük meg beköszönt az a bizonyos száraz időszak, amikor azt írja egy másik helyen a Biblia, hogy elszárad a fű és elhervad a virág, de Isten igéje örökre megmarad, tehát, hogy a virágok elhervadnak, a fáknak a lombja is így nagyon sokszor így elkókad, de ahol van éltető víz, ahol van életvize, mondjuk a Jordán mentén, a Jabbók, a Jarmuk folyók mentén, vagy a kisebb völgyekben, patakok völgyében, ott megmarad a vegetáció, ott megvan a lényeg, az élet, tulajdonképpen az életből lehet táplálkozni. És hát, hogyha azt nézzük, hogy maga Jézus Krisztus mondja a János evangéliumában, ugye ott a samáriai asszonynak, hogy hát, ha ismernéd ezt, és akkor te kértél volna, és adott volna neked élő vizet. És hogy igazából innentől kezdve nem kérdés számunkra, hogy akkor ez az élő víz mellé ültetett fa a feltámadott és élő Jézus Krisztust jelképezi és szimbolizálja, és ez a fa, ez te vagy, meg én vagyok, és az Isten népe, akár egy gyülekezet, akár egy hívő család, de mi vagyunk ezek a fák.
És jön a víz, és jól megdolgozza ennek a fának a gyökerét, lehet a törzsét is.
2014-ben Izraelben voltam, és ott a Jardenithez lementünk, az ilyen keresztelőhely volt Jordán mellett, és megdöbbenve láttuk, hogy a folyóvíz mellé ültetett fáknak a gyökere bele megy a vízbe, beleér a vízbe. És mint valami szívó szálon szívják fel azt a mennyiségű vizet, amire éppen szükségük van. Tehát mondhatom így is, hogy a folyóvíz mellé ültetett fa bele gyökerezett az élő vízbe, itt az első zsoltárnál, és hát az esős időszakban, amikor úgy mindenfele volt víz, akkor annyira nem látszott, hogy most akkor valakinek az élővízbe van-e a gyökere, vagy nem. De akkor, amikor jött ez a bizonyos keleti szél, ami megpróbált minden életet, na akkor aztán, amikor elkókadt és elhervadt minden, akkor csak az volt biztonságban, az a fa, amelyik az éltető vízbe gyökerezett bele. És amikor jött ez az erős szél, ez a keleti szél, akkor ez arra ösztönözte a fát, miközben meggyötörte, hogy még mélyebbre az élővízbe, még mélyebbre az élővízbe. És én azt gondolom, hogy ha ezt értjük, hogy Jézus Krisztus ez az élővíz, és ha értjük azt, hogy vannak az életben nagyon forró pillanatok, vannak az életben nagyon nehéz helyzetek, amik úgy megpróbálják az életünket, akkor engedjünk nyugodtan a Szentlélek Isten munkájának, és gyökerezzünk még mélyebbre Krisztusba, mert Krisztusban van mindaz, amire nekünk a túléléshez, és a kiteljesedéshez, és a gyümölcstermishez, a megmaradáshoz szükségünk van.
Azért, mert nem véletlenül vagyunk ott, vagy nem véletlenül van ott ez a fa a vízmederben?
Igen, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy egy passzív ige van bent az eredeti szövegben. Ez a fa, azt tudom mondani, hogy a legnagyobb kegyelembe részesül. Valaki oda ültette ezt a fát, mert valakinek fontos volt ez a fa, valaki akarta, hogy ez a fa az élő vízbe tudja engedni a gyökereit, valakinek fontos volt az, hogy amikor jön ez a próbás időszak, akkor ez a fa kiállja a próbát, akarta, hogy amikor mindenfelé pusztulás van, akkor ez a fa életben maradjon, szóval ez a fa viruljon, gyümölcsözzön, és amikor minden más elszárad, akkor ebben élet legyen. Aki ezt tette, az szerette ezt a fát. Nagyon szereti ezt a fát. Ez a valaki pedig, azt hiszem, hogy nem titok, mindannyiunk előtt ismert, ami mennyei atyánk, hogy nem véletlenül vagyunk ott, ahol vagyunk, mert nem akarja az Isten, hogy elpusztuljunk. Ő nem gyönyörködik a bűnösnek a halálában, hanem azt akar, hogy a bűnös éljen. Ezért újra és újra valahogy úgy intézi az életünket, hogy Jézus Krisztus mellé kerüljünk, hogy kapcsolatba kerüljünk, hogy bele tudjunk gyökerezni. Tehát az, hogy én megtértem, az, hogy én kegyelmet találtam az Istennél, az, hogy én gyümölcstermő vagyok, az nem magamtól van, ez Istennek a kegyelmi műve, hogy oda lettem ültetve, az, hogy látunk egy családot, akik szeretik az Urat, ez azért van, mert Isten oda ültette. Jézus Krisztustól, ha értettük azt, hogy ő az élő víz, ha értettük azt, hogy az a keleti szél, vagy az a bármilyen szél, az a forróság, ami ugye megpróbál minden életet, az, ha az Úr lelkéről beszélünk, aki arra inspirál bennünket, hogy még mélyebben Jézusban, akkor érthetjük azt, hogy mindez az Atya dicsőségére történik. Magunktól nem tudtunk volna oda menni. Egy családot Isten tesz Krisztus mellé, egy gyülekezetet az Isten tesz Krisztus mellé. Szóval egy csodálatos dolog. Így valóban ez a Zsoltárnak a közepe is, hogyha ezt értjük, én nem tudom, hogy ki hogy van vele, de engem újjong a szívem és a lelkem, hogy Uram, már annyira köszönöm, hogy elpusztulhattam volna, hagyhattál volna szárazként elszáradni, elervadni, de neked fontos volt, mert szeretsz.
És még ennél is tovább megy a Zsoltár, mert azt mondja, hogy idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Tehát ez a helyzet akkor a gyümölcsterméssel és a lombbal, nem csak a folyómeder, nem csak az éltetővíz, nem csak a gyökér, hanem a termés is.
Igen, tehát maga Jézus mondja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tehát akkor a gyümölcstermő élet is valahogy az élő vízből ered. Tehát, hogy az istenfélő ember egy lelkész, egy atya, egy bárki nem tud a saját erejéből gyümölcsöt teremni, nálam nélkül semmit sem tehettek, kell az élet vize, amiben benne van mindaz, ami a gyümölcstermő élethez szükséges, és éppen ezért Jézusban van meg mindez. Tehát amikor látunk egy embernek az életében gyümölcsöket, mennyeieket, türelem, szívesség, jóság, szelítség, önmegtartóztatás, bármi, ugye a Galata 5.22.23-ból ismerjük a Szentléleknek a gyümölcseit. Ez nem magától termi. Amikor valaki több időt tölt Jézus Krisztussal, akkor Jézus úgy átjárja ennek az embernek az egész lényét, és valahogy az utolsó porcikáján is érződik, hogy ez most nem ember már, akivel beszélek, ez már nem ember, aki jelen van, ember így nem tud segíteni, ember így nem tud vigasztalni, ember így nem tud mellém állni. Ez ebben az emberben lakó Krisztus, aki úrrá lett benne, és aki teljesen szétáradt az életében, ahogyan a fának az utolsó sejt cellájáig eljut az élővíz, és minden, ami abban van.
Akkor ezt a Zsoltárt úgy érthetjük meg a kegyelem felől, tehát ez az Isten kegyelmének a Zsoltára, mert úgy kezdődik boldog ember az, de ugye itt nem arról a fajta boldogságról van szó, amit most szeretnénk megélni.
Igen, hát néha hallunk ilyeneket, hogy ugye mindenki boldog akar lenni, meg így boldog, meg úgy boldog, és hát amikor az Úr Jézus a boldog mondásokról beszél, akkor ő sem ilyen mullandó érzelmekről beszél, hanem amikor az örökkévaló dolgokat mondja el. A boldogság, vagy maga a Bibliában, ahogy mi így fogalmazzuk, van, aki németek, az zélig, ezt mondjuk áldott, meg sokféle formája van, ez egy állapot. Ez pont a folyóvíz mellé ültetett fának az állapota. Maga a szó ásar, ugye ásaréha is, aselló hálak beátszátresaim, ugye ez az első Zsoltár, hogy boldog az az ember, aki a boldog, ez az ásar igéből van, ami azt jelenti, hogy tovább menni, haladni, belépni, ez az, amire eljut az az ember, aki újra és újra Krisztusba kapaszkodik, hogy hitében tovább lép. Aztán majd a mennyországba belép. Nem azért, mert hú, de mekkora gyümölcsei voltak, és nem azért, mert, hanem azért, mert Krisztus volt az, aki termett benne. És hát igen, így érthető a Zsoltárnak az eleje is, ugye azért, mert azért boldog ember az, aki már nem jár a bűnösök tanácsa szerint, na hát aki Krisztus Jézusban van, az a csodálatos tanácsos tanácsa szerint jár el, akiről Ézsaiás olyan szépen ír. Nem áll a vétkeseknek az útjára. Azért mekkora nagy dolog, hogy akár aki bőjtben, imában, templomban, járásban keresi az Úrnak az akaratát, a vezetését az életére nézve, az ember ezt, hogy nem akarhatja magától. Ez a kegyelem, ami kimunkálja az emberben ezt a jellemet, ezt a csodát, és hogy azért lehet bántani a templomban járó embereket, meg lehet azt mondani, hogy amíg ő ott ül, addig én oda be nem megyek, mert nem tudom, de hát drága testvérek, ez Isten lelkének egy csodája, egy kegyelme, amikor így kereshetjük őt. Aztán, amikor az ember elkezd úgy gondolkodni, amikor ige tanulmányokat folytat, amikor már ilyen Krisztusivá válik az ő egész jelleme, aztán szinte megdöbbentő, hogy az embernek is elkezd fájni az, ami az Istennek fáj. És elkezd dobogni a szíve azokért, akikért az Isten szíve is dobog. Hát így alakul át, ilyen csodálatos dolog. És hát nem ül a csúfolódóknak ugye a székébe, nem kezdi lejáratni az Istent a hitetlenségével, a dolgaival, ez egy nagyon nagy dolog. Tehát ezek a gyümölcsök, ez a gyümölcstermű élet, amikor bizonyságtételé válik minden.
Olyan szép, egyszerű és tiszta a Zsoltárnak a befejezése, a kifutása. Teljesen pontosan egy programot ad az embernek. Mit tégy, hogy igaz légy, mit ne tégy, hogy majd a végső ítéletnél nehogy a rossz oldalra kerülj. És tulajdonképpen ez is a kegyelemnek a kifutása, hogy így kell élned, ezt kell tenned. Teljesen világos és teljesen logikus.
Igen, hát hiszen azért az első Zsoltár arról is beszél, hogy el lehet érni, be lehet tölteni azt a küldetést, azt a célt, amiért kaptuk az életünket, meg célt lehet téveszteni. És lehet örök életet kapni Jézus Krisztusban, az életvizében, meg lehet, mondjam így, hogy élettelennek maradni az örök élet vize nélkül, elveszni, mint a pejva. Én azt gondolom, hogy amikor meglátjuk a saját életünkben, hogy Isten az, aki kiválaszt, ő az, aki leteteti velünk a bűneinket, hogy ő az, aki kegyelmet ad, aki a hozzátérő embernek átformálja az életét, és csoda, hogy te meg én ilyen emberek lehetünk, akkor nagyon fontos, hogy lássuk azt is, hogy de hát azért ez több, mint a földi vándorlásunknak az ideje. Utas vagyok-e világban, mennyországban vár örök hazám, engem énekeljük mi reformátusok főként temetőkben, bizonyságtételként temetések alkalmával. És ez a Zsoltár bizonyságot tesz arról, hogy az utolsó ítélet idején az Úr maga köré gyűjti az istenfélő, hithű, hitben járó, kegyelemből hitben maradt lelkeket. Ez lesz majd az igazak összegyűjtés, amiről annyi sokat beszél a Biblia egyébként. Tehát ami biztos az, hogy akit az Úr megtart a kegyelmében Jézusban, annak lesz boldog feltámadásban része. Azt mondja, hogy ismeri az Úr az igazaknak az útját, igaz? De azért olyan ijesztő a vége, hogy de a bűnösök útja az a semmibe fog veszni, mert ők, ha leültek oda, és letelik a kegyelmi idő, már nem fognak tudni felállni. Akkor ők már nem mondhatják azt ott az utolsó ítéletnél, hogy jaj, bocsánat, szeretnék visszamenni, mégiscsak kell az az élővíz, mert akkor már majdnem lehet. Nem tudom, hogy ki lakik falun, még az én nagymamámék úgy tisztogatták a bizonyos szemes terményeket, hogy ugye leszették, kicsépelték, és azt jelentette, hogy ilyen szitákban, így a szeles időkben felfeldobálták, és akkor a pejva, azt kifújta a szél a szitából, és megmaradt az érték, megmaradt az értékes, ami aztán táplált majd sokakat. Tehát az a bizonyos keleti szél, az nem csak bennünket próbál meg, hanem minden embert, és míg az egyiket, mondjam így, hogy mindig megítél, mert mindig azt mondja, hogy még mindig tudsz mélyebbre menni, meg mélyebbre menni, de az ítéletben ott lesz majd az is, hogy benned meg nincs élet, és akiben nincs a fiú, akiben nincs benne Krisztus, az nem lát életet soha. Az ilyen embernek az útja az semmibe vész. Lehet azt mondani, hogy a kereszténység ilyen kirekesztő, meg lehet azt mondani, hogy ez a Zsoltár már nem is tetszik, mert ilyen kirekesztés, ilyen félelmetes vége van, de koncentráljunk arra, hogy de van, aki szeret, és azért mi nem olyanok vagyunk, mint egy fa, ahova egyszer leteszik, és akkor onnantól kezdve ott van, hanem kérhetem az Urat, hogy Uram, hadd legyek olyan, mint ez a Zsoltárban lévő fa, ültess Krisztus mellé, vigyél oda, hiszen senki nem mehet Jézushoz, csak akit az Atya vonz. Hát te vigyél oda, te ültess oda, hadd szenvedjem el én is ezt a Krisztus mellett létet, és kérlek, hogy küld a te lelkedet, hogyha bármilyen bajom van, mutass rá, hadd tudjak még mélyebbre gyökerezni benne, mert nekem az örök életre van szükségem, mert ismered az én utaimat, Uram, nem akarom, hogy elvesszek. Ebbe segíts.
Köszönöm szépen az ige magyarázatot és az imádságot. Két hét múlva a második Zsoltárt imádkozzuk. Áldás békesség.
Áldás békesség, Isten áldjon mindenkit.
Kedves hallgatóink, az ószövetségi Zsoltárokban a hit szava szólal meg. Legnagyobb öröksége a keresztény ember számára az Istenre való teljes ráhagyatkozás. Dezső Attila sátor alja újhelyi lelkipásztortól az első Zsoltár magyarázatát hallhatták az előző percekben. A riporter Jászter Beáta volt.